Szerintem igenis tele volt a Kossuth tér. Az, hogyha
Mm-hmm.
tele van a Kossuth tér, az egy Kossuth térgyi ember. Aki ezt vitatja, az ostoba. Már csak a dombnak az ívét kell nézni. Tudnik, olyan zuhanó repülésben van a különböző felmérésekben a magyar közoktatás színvonala, hogy annak csak a meredekségi szöge az, ami a kérdéses. Én szerintem ez a magyar tudományos életre és kutatásra nézve az egyik legnagyobb csapás, amit az elmúlt 70 évben magyar kutatás elszenvedett.
Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal.
Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Mai vendégünk pedig Hiller István, szeretettel köszöntjük.
Köszönöm szépen a meghívást, szívesen
jöttem. Az első kérdést feltenném, a szokásos módon egy szolgálati közleménnyel kezdünk. Mint olvasóink, hallgatóink tudják, a Magyar Hang szinte kizárólag az önök jóvoltából működik, az önök támogatásai révén. Éppen ezért kérjük, hogyha tehetik, fizessenek elő hetilapunkra, kövessenek bennünket Facebookon, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Előre is köszönjük. És akkor most Hiller Istvánhoz fordulok, aki hát ugye nagyon sok mindent lehetne elmondani a pozícióiról, korábbi pozícióiról. Ami most itt nekünk nagyon lényeges, az az, hogy kultúr- és oktatáspolitikában volt miniszterként is nagyon aktív 2010 előtt, és hát azóta is ezzel a területtel foglalkozik, az MSZP parlamenti képviselője, a Szocialista Párt választmányának elnöke. És hát kultúra, most ami a kultúrát illeti, most van téma bőven. Az egyik talán, ami most a leginkább foglalkoztatja a széna szereplőit, az a ez az új kulturális törvény tervezet, ami hát kiszivárgott, megjelent a sajtóban több helyen, és egy nagyon erősen központosító tervezetnek tűnik. Adódik a kérdés, mi erről a véleménye?
Először is érdemes tisztázni, hogy miről beszélünk, hiszen ez egy olyan törvénytervezet javaslat, ami még nem volt a kormány előtt. Én mielőtt most önökhöz jöttem, átnéztem az országgyűlés tavaszi ülésszakának ülésezési rendjét. Abban kérem, kulturális törvény nincs. Most április első felében beszélgetünk, és az országgyűlés tervezett tavaszi ülésszaka június közepéig tart. Ezt azért tudom nagy biztonsággal mondani, mert foci Európa bajnokság lesz, és hogyha ilyen van, az a parlament politikai tevékenységét nagyon világosan behatárolja. Lehet itt költségvetés, meg kulturális törvény, minden, amit akarnak. Ha foci EB van, akkor nagy biztonsággal mondom, hogy vége lesz az országgyűlés tavaszi ülésszakának június közepére. Na de, hogyha ez így van, akkor szeptember közepétől kezdődik az őszi ülésszak, és hogyha akkorra benyújtják, akkor szeptember végén, október elején fogadhatjuk el az országgyűlés azt, amiről most beszélünk, tervezetet. De ez mégsem csak önmagában egy szöveg, mert nem az égből pottyant. Az, amit most már második verzióban közöl a sajtó, az valóban egy a kulturális államtitkárság, illetve a minisztérium által készített törvény tervezet. Tehát nem valamiféle légből szedett koncepcióról beszélünk, és nem valami, hát hallottuk arról, hogy valamit terveznek, ez egy leírt dokumentum. Más lenne, hogyha ez már valóban a parlament előtt szereplő hivatalos törvény tervezet lenne, és más jogi értelemben így, de a tartalmát tekintve mégiscsak egy a magyar állam minisztériumából közzétett vagy megszerzett szöveg. Ami a tartalmi részt illeti, valóban olyan központosítást kíván megvalósítani, ami az én véleményem szerint a magyar kultúrának árt, árt a művészeti szabadságnak, és árt a színvonalnak. Igazából olyan kifejezéseket használ, amit bár megjegyezhetünk, de csak akkor jegyezzük meg, hogyha mindenképpen fejfájást akarunk magunknak okozni. A kultúrában nemzetstratégiai intézményekről beszél, olyan nagy csomópontokról, amely a magyar kultúra, közkultúra, művészeti élet egy-egy meghatározó területének centruma, és mindent ebből irányítanak. Én itt a vármegyék időszakába sokkal szívesebben beszélnék grófságokról. Én kérem, történészként a feudalizmust tanulmányoztam és tanítottam. Azt kell mondjam, hogy a feudális rendszerben és hierarchiában jól eligazodom. Korábban ugyan azt gondoltam, hogy ezt hazai és külföldi levéltárakba fogom tudni csak tanulmányozni. Nem akartam élőbe látni, de ez most az. Ez új feudalizmus. Az egész berendezkedés, amit ez megjelenít ez a szöveg, ez egy feudális berendezkedés. A feudális berendezkedésnek nagyon egyszerűen lehet magyarázni a képletét, az egy függőleges vonal, és mindenkinek van felettese, még pontosabban mindenki alatt áll valaki, ez egy hierarchia. A polgári társadalmaknál pedig egy viszintes vonal van, ott egymás mellett állnak szereplők. Nem véletlen, hogy amikor a polgári társadalmakat elméletben, aztán a gyakorlatban is Németalföldön, Franciaországban kialakították, akkor a polgár társ, tudnik, hogy egymás társai vagyunk. Az egyikben kineveznek, a másiknak választanak. A polgáriasodásnak a központja mindig egy város volt. A polgármestert mindig választották. Ahogy egy vármegye esetében egészen más volt a helyzet. Szóval ezek kulturális grófságok, amelynek élén az én fogalmaim szerint kulturális grófok állnak. Van a színházi területnek, van a zenei területnek, van a könyvtári területnek és a közművelődésnek is ilyen grófságja és grófja. De mi a szerepük? Nagyon furcsa, mert az ember azt tételezné fel, hogy egy rendszer, egy új szisztéma bizalomra épül. Én meg azt látom, hogy inkább a bizalmatlanságra épül. A bizalmatlanságra épül, mert hogyha mondjuk a könyvtár rendszert megnézzük, akkor egy a törvény tervezet szerint az Országos Széchenyi Könyvtárban ma még nem létező új szervezet az, amelyik grófságként megmondja, hogy az alája tartozó könyvtáraknak milyen könyveket szállítson az állam, megmondja a helyi könyvtárnak, hogy mit gondoljon ki, és aztán ezt ő jó beszerzi és leszállítja. Ugye azért valljuk meg, hogy ez az internet világában olyan... Azért nem mondtam ki a jelzőt, mert ilyenkor a magyar ember fantáziája az színes. A dologban egyébként semmi vicc nincsen, mert ez valóban a bizalmatlanság rendszere. Miért tételezzük fel egy megyei jogú város művelődési központjának programszervezőjétől, hogy nem tudja önállóan kitalálni jövő szeptemberbe, decemberbe, melyik művészt, melyik csoportot kit hívna meg, hogyha arra az ő városában van érdeklődés. Ezt is ugyanis egy étlapról fogja kapni. A közművelődés nemzeti stratégiai intézménye majd jól megmondja, hogy mi az az étlap, amiből ő válogathat. De hogyha az államunk egészét nézzük, akkor is a bizalmatlanságot látom, mert hogyha egy kormányzatban van kultúráért felelős részleg, ugyan nem azon a szinten, amit én szeretnék, én Magyarországon oktatási és kulturális minisztériumban hiszek, az oktatás és a kultúrát együttesen, ugyan nem irányító, de ezt a területet partnerként kezelő kormányzati szervként, amiben egyenjogú oktatás és kultúra. Itt ugye a jelenlegi struktúrában nagyon sok mindennel van együtt a kultúra ebbe a minisztériumban. Csak azt szeretném fölvetni, hogyha vannak ilyen nagy nemzetstratégiai intézmények, zenére, közművelődésre, színházra, múzeumra, akkor mit fog csinálni a kulturális államtitkárság? Mi a szerepe a magyar államszervezeten belül annak a részlegnek, amelyik mondjuk a művészettel foglalkozik, a színházakkal foglalkozik, amikor van egy a Magyar Színházügyért Felelős Nemzeti Stratégiai Intézmény, amelynek központja a Nemzeti Színház, és a megyei jogú színházak minden tekintetben oda tagozódnak be egyfajta hierarchiában. Akkor minek fenntartani a kulturális államtitkárságon egy olyan részleget? És ezt elmondhatnám a könyvtárra, a közművelődésre, a zenére. Igazából itt nem hogy csökkenne a bürokrácia, hanem nagyon könnyen belátható, hogy növekszik. Itt párhuzamos intézményrendszer jön létre, feltételezve azt, hogy nincs olyan cél, hogy megszüntetni a kulturális államtitkárságot. Új titkárságok, új szervezeti egységek jönnek létre. Egymással kapcsolattartó új bürokratikus intézmények. Amikor arról beszélnek, hogy ez egyszerűsítés, én inkább egy színűsítést látok. Ez olyan egyenrendszer. A kultúra pedig nem is az én felfogásom szerint mindenki, aki ismeri vagy szereti a kultúrát. A kultúra nem lehet egyszínű. A kultúra önmagában sokszínű. Ha elmennek egy kiállításra, hogyha beülnek egy koncertre, hogyha elolvasnak egy könyvet. Ez önmagában a sokszínűsítés. Ezért én abban a politikában hiszek, amely a kultúra számára partner, ez pedig diktálni akar. Én olyan kulturális politikában hiszek, amely lehetőséget teremt. Ez a rendszer kijelöl. Én olyan kulturális politikában hiszek, amely a finanszírozáshoz tevőlegesen hozzájárul. Nem tudom azt ígérni, hogy minden kulturális igényt az állam finanszírozni fog, akár abban a rendszerben, amiben én gondolkodom, de képes bevonni más forrásokat. Itt pedig megmondja nem csak azt, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére, hanem azt is megmondja, hogy milyen rétest nem kapsz, hogyha nem úgy lépsz, ahogy ezt mi mondjuk. Ebben látom ennek a tervezetnek a veszélyét. Igazából én azt gondolom, hogy a kultúra sokszínűségét kedvelőktől ez idegen, ez a szisztéma.
És egyébként ennek a, tehát a kormányzat minden területen, így a kultúrában is, de minden egyéb területen, ez a központosító, illetve hát ahogy mondta, ezek a grófságoknak a kialakítás, ez máshol is látható folyamat. A kultúrában egy érdekes kérdés, hogy vajon ezzel pontosan mit akarnak elérni, azon túl, hogy kézből etessenek bizonyos embereket, és ezen keresztül egész ágazatokat, ha ágazatnak hívhatunk kulturális területeket, de hogy ugye nagyon gyakran lehet arról hallani, meg az ember úgy nézi is a számokat, hogy ez nem feltétlenül hozza magával a kultúra fogyasztásnak a felpesdülését, vagy az, hogy tehát ezek a produkciók mondjuk, amik így jönnek létre, nem vonzanak több nézőt, hallgatót, műélvezőt, mint a, egyébként akár nulla forintból készülő független produkciók. Tehát, hogy mi a cél a központosításon túl?
Először is nagyon köszönöm, hogy a kérdésében olyan állításokat fogalmazott meg, amely a rendszer egészének működésére vonatkozik. Nagyon más lenne a helyzet, hogyha látnánk egy kormányzati akaratot, szisztémát, és abból az, amiről most beszélünk, kultúra kilógna, hogy az itt valami különleges történik. Hát az a szomorú hír, hogy nem. Az oktatásban is milyen jól sikerült ez az egységesítés, nem? Itt van például ez a szegény Klebersbergről elnevezett központ, amelynek irányítása alatt Kisvárdától Nagykanizsáig csak úgy szárnyal a magyar közoktatás. A tanári szabadság, a tankönyvválasztás lehetősége, mindaz, ami a megváltozott körülmények között hozzásegíti a legfiatalabb generációt arra, hogy jó, alapos tudást szerezzen, ez tényleg hát egészen kitűnően működik Magyarországon. Lassan már csak a dombnak az ívét kell nézni, tudnik olyan zuhanó repülésben van a különböző felmérésekben a magyar közoktatás színvonala, hogy annak csak a meredekségi szöge az, ami a kérdések. De ezek tragikus dolgok, kérem. Ezek tragikus dolgok. Részben azért, mert hogyha azt lehetne látni, hogy az ilyen fokú központosítás az hoz eredményt. Az én szakmámban, az oktatásban azt szokás mondani, hogy egy adott törvény elfogadása után 2-3 tanévnyi időnek kell eltelnie, hogy a paragrafus az hogyan hat az osztályterembe. 2-3 tanév, az ugye 3-4 évnyi időszak. 2011-ben fogadták el azokat a törvényeket, amelyek a magyar oktatást teljes egészében átalakították, ez már több mint egy évtizede, ezért azt mondhatom, hogy azok a tapasztalatok, amelyek a rendelkezésre állnak, azok egy világos és egyértelmű diagnózisát adják a rendszernek. Azért hozom az összefüggést, mert itt most az oktatásban, az oktatás után a kultúrában nagyon hasonló szisztéma áll föl. Na most fölmerül valóban a kérdés, hogy akkor ez mi? Én azt gondolom, hogy messze nem egy-egy terület az, amiről most beszélünk, és megfordítom, ez a kép nem úgy rajzolódik ki, hogy különböző mozaik köveket egymás mellé teszünk, és aztán a végén látjuk, hogy mi az egész kép. Itt először volt meg az egész kép, és az egész képbe darabonként látjuk a részeket. Arról akarok beszélni, hogy az én véleményem szerint a szellemi intellektuális tér elfoglalásának kísérlete zajlik a hatalom részéről Magyarországon. Először a politikai tér elfoglalása történt, aztán részben ezzel párhuzamosan majd az évtized közepére a gazdasági tér elfoglalása történt. Ezt ugye a Nemzeti Tőkésosztály építésének nevezi a NER, más jeles képviselője ennek a rendszernek azt mondta, hogy a korrupció maga az, ami itt a rendszer kiépítésének a gazdasági pillére. Majd a 2010-es évek második felében kezdődött el mindaz, amiről most beszélünk, és nagyon is fontos, hogy ezt ívében lássuk. Én azt mondom önöknek, hogy a CEU elültözése Magyarországról, az akadémia kutatóintézeti hálózatának leszakítása a Magyar Tudományos Akadémiáról, a magyar felsőoktatás jó részének alapítványi formába történő átalakítása, a vidéki magyar felsőoktatás, a vidéki tudományegyetemeinknek mindegyike kiszakad a magyar állam tulajdonából. Ezek önmagában, kérem, valóban szörnyű dolgok. Nem arról van szó, hogy egy egyetem önmagában attól jobb, hogy alapítványi, és rosszabb, ha állami, de ilyen mértékű és ilyen sebességgel lezajlott változás, amikor egy ország a vidéki tudományegyetemeinek mindegyikéről lemond, de tulajdon szerint is, azért kérem, hogy világos legyen, a Szegedi Egyetem főépülete, a Pécsi Egyetem laboratóriuma és a Debreceni Egyetem focipályája, ez ma nem a magyar állam tulajdona, hanem egy alapítványé, amelynek 5-7 tagú kuratóriuma, akit a kormányzó többség nevezett ki, a tényleges jogi értelembe vett tulajdonosa, az íróasztalnak és a főépületnek egyaránt. Ebbe az ívbe illeszkedik bele mindaz, amit a kultúra területén most szándékolnak megtenni, ezért nem önmagában egy dokumentumot lássunk, hogy aztán ebből lesz-e törvény vagy nem. Erről érdemes majd, amikor beterjesztették az országgyűlésnek vitatkozni, de ez nem egy magánszemély vagy egy háttérintézmény háttéranyaga, hanem ez egy minisztérium által jegyzett, hivatalosnak szánt törvénytervezet. A kérdésére tehát világosan válaszolva. Igen, ez tudatos, ez a törvénytervezet, ez a javaslat nem egy önmagában álló dokumentum, hanem egy rendszer átalakítás része, amely rendszer átalakítás a szellemi, intellektuális tér elfoglalásának kísérlete attól a hatalomtól, amelyik ezt a dokumentumot is edzi.
Na, mert a felsőoktatás szóba került, ugye sokan félelmüket fejezték ki amiatt, hogy a Matthias Corvinus kollégium ugye több 100 milliárd forinttal megtámogatott kormány közeli, hát nem is tudom minek nevezett, tudományos központ, folyamatosan növekszik, miközben például az ELTE-nek egyes karaiban még meleg víz sem mindig van, hogy ez az aránytalanság, ez sokak szerint afelé mutat, hogy az ELTE-t szépen lassan leépíti a kormány, és ebbe az űrbe nyomulhat majd be az MCC. Egyrészt erről kérdezném, hogy lát-e erre valós, vagy látja ennek valós veszélyét, másrészt, hogy hogyan ítéli meg a Matthias Corvinus kollégium egész működését?
Először is beszéljünk három olyan magyar felsőoktatási intézményről, amely önmagában mindegyik külön-külön is saját területének meghatározó intézménye. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről beszélünk, a Zeneakadémiáról, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemről és az Eötvös Loránd Tudományegyetemről. Ez utóbbi Magyarország legrégebben kontinuus módon működő felsőoktatási intézménye, 1635-ben hozta létre Pázmány Péter. Túl ezen nekem az anyaintézményem mind a mai napig a középkori és korai-kori magyar történeti tanszék a munkahelyem, mint ahogy miniszterelnök úr és egykor volt jogász kollégisták is az ELTE-nek voltak a hallgatói, mi egy utcába laktunk, mint hogy én Eötvös kollégista voltam, az Ménesi út 11-13, a jogászok meg átellenbe velünk, az a Ménesi út túloldalán volt. Van most is. Na most a kérdésére azt válaszolom, hogy ezt a három intézményt nem csak bizonyos színvonalbeli azonosság köti össze, hanem az, hogy ez a három intézmény nem vállalta és nem akarta, hogy alapítványi formába kerüljön át. Nem a tudományok kötik össze, bár nyilván a mérnökök tisztelik a bölcsészeket, és a bölcsészek szívesen hallgatnak zenét, a zenészek meg tisztelik a mérnökök tudását, de most ne ezt a kapcsolatot lássuk. Teljesen logikai kapcsolat az, hogy ez a három intézmény, amelyik továbbra is állami fenntartásban van, és akart is maradni, valami másfajta gyakorlatot lát-e a fenntartó kormányzat részéről? Azt. Például a Covid előtti év óta semmilyen béremelés nem volt ott. Ellentétben azokkal az intézményekkel, amelyek alapítványi formába mentek át. Ez is volt. Egyébként elég bőven tettek mézet a madzagra, mert 40-70%-nyi béremelés volt. Az igaz, hogy megígértek még 1000 milliárdnál több forintot fejlesztésekre európai uniós pénzekből, ami más okoknál, vagy részben más okoknál nem jött össze. Ez komoly feszültséget fog még okozni. De ezekben az intézményekben, az ELTE-n, a BME-n és a Zeneakadémián semmilyen béremelés nem volt. Az elmúlt hetekben magyar tudósok és oktatók ezrei írták alá azt a petíciót, hogy történjen bérrendezés, nem azért, mert, hogy mondjam, nem azért, mert más pályára fognak menni, hanem mert ez egy verseny alapú világ, amiben élünk. A legjobb tudósainkra 2 perc alatt fognak rácsapni, és ezt ők érzik. Én értem, hogy a kormányzat visszavághat nekem, hogy egy magyar történelem szakos hallgatót nem fog fölvásárolni Szingapúr. Oké. Majd meglátjuk, hogy mi történik a mérnökeinkkel. Vagy hogy a zenészeink, akik egyébként nemzetközileg ismert művészek. És hát persze a bölcsész és természettudományi karokon az ELTE különböző karain végzettek is nyelveken beszélő, saját területükön, valóban magas színvonalon tájékozódni képes emberek. Nem szeretném, hogyha bambergi buszvezető lenne abból a német történelem szakosból, aki egyébként magyar diákok százait meg ezreit taníthatná nyelvre vagy a saját területére. Ezért igenis látom a megkülönböztetést. A másik kérdés, hogy valóban ebbe a még nem űr, azért ne temessük, megnézem majd azt a kormányt, amelyik az ELTÉ-t megszünteti. Tehát egészen sajátos együttest alkotna a történelembe a jezsuita Pázmány Péter és a szociáldemokrata Hiller István, de kérem, kartöltve fogunk vonulni, és tiltakozni az ellen a kormány ellen, amelyik közös egyetemünket szétverni kívánja. Hogy világos legyen, nem látom, és nem is gondolom, hogy ez bekövetkezne, de a kérdése tudnilik, hogy vannak intézmények, amelyeket egyáltalán nem preferálunk, sőt, megkülönböztetünk, nem adunk pénzt. Éppen csak, hogy a működésére elég, de valójában a kiéheztetés szélén vannak. Én feltételezem, hogy ez egyfajta nyomásgyakorlás is. Hogyha egyébként beálltok a sorba, ez a sor most az alapítványi fenntartás, akkor lehet jobb a helyzet. Persze ez tudományos értelembe vett zsarolás, de mint ahogy az előbb elmondtam, ez a szellemi intellektuális tér elfoglalásának kísérlete, ott általában nem röpiratokkal szokták a másikat meggyőzni. De nem hiszek abba, hogy a kísérlet egyébként sikerül. A nyomás gyakorlás mellett van-e ennek a kísérletnek egy másik része? Tudik, nem csak egy bizonyos intézményt vagy intézményeket hátrányos helyzetbe hozok, hanem másokat kiemelek. Az, amiről most beszélek, még kisebb visszhangot váltott ki, holnap fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amelyik a közszolgálati egyetemre új pedagógus képző részleget telepít. Ez ugye roppant meglepő, mert nem intézményekből volt idáig hiány, pedagógus képző intézményekből, hanem jelentkezőkből. Ez most valamennyire megnövekedett, de nem növekedett meg azok száma, akik diplomával rendelkezve helyezkednek el pedagógusként. Önmagában sajnos nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy minél többen jelentkeznek pedagógiai szakokra, tanárszakokra, annál többen fognak elhelyezkedni. Mert bár logikailag ez következne, de a ilyen diplomával rendelkezők elhelyezkedési lehetősége nyelvtudás miatt viszonylag széles skálán nyernek ismereteket, nagyon bő, nem csak egyszerűen egy középiskolába vagy általános iskolába tudnak elhelyezkedni, ahol nem csak az a kérdés, hogy anyagi értelemben vonzó-e, nyilván a béremelés óta vonzóbb, de az a környezet, amiről pont beszélünk, az a teljes behatároltság, kontroll, központi irányítottság azért az nagyon sok fiatal embernek nem annyira vonzó életpálya, hogy bár imádnék gyermekekkel, diákokkal foglalkozni, tanítani, tök jó, higgyék el, én ugyan egyetemistákat tanítottam, de az nagyon jó dolog. Szellemileg az embert karbantartja, állandó olvasás és kontroll egy 20 éves, abszolút nyitott, tekintélyt nem tisztelő társaság felé. Ez nagyon, nagyon jó dolog. Szóval nem az intézmények számában volt a hiány, hogy azt mondtuk volna, úristen, hát nem tudjuk hova rakni a jelentkezőket, itt toporognak az ajtó előtt, csináljunk már egy új intézményt, a fenéket. Volt elég intézmény. Ráadásul szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ez éppen Budapesten zajlódik. Véletlenül sem egy vidéki város pedagógiai tanárképző intézményét akarják így vagy úgy megerősíteni, hanem itt van az előbb említett ELTE, ahol mégiscsak a bölcsészkaron, ezen kívül a hagyományos értelembe vett tanárképzői karon diákok százai végeznek évfolyamonként. Itt nincsen arra szükség, hogy egy új intézménybe új képzési formát hozzanak létre, sokkal inkább arra lenne szükség, amire ön rákérdezett, egy létezőt, színvonalába, tradicionálisan az ország egyik legjobb intézményét kell megerősíteni. Akkor viszont arra kell gyanakodni, amit ön mond, hogy mivel nem akarják az ELTÉ-t megerősíteni, egyfajta konkurenciát teremtenek, bár azért a fiatalok fejébe ma még színvonal dolgába az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között három egységnyi különbség van, de hogyha ott más körülmény, anyagi értelemben más körülményeket teremtenek, innen nem messze azért a Ludovika Campus szép. Tehát ott sétálni, ott hallgatónak lenni jó. Ennél már csak az ELTE-n jobb, nem a szépség miatt, hanem az előbb említett színvonal miatt. Én védeni fogom az alma máteremet. Nem csak az elfogultság miatt, de egyébként bevallottan elfogult vagyok. Nagy disznóság lenne, hogyha nem lennék. De az országgyűlésben lehet, hogy egykori évfolyam és egyetemista társaimat, akik ott ülnek a kormányba és velem szembe egyszer, figyelmeztetem erre, hogy egy sajátos alumni körnek vagyunk mi tagjai, úgyhogy ne verjétek már szét az egyetemünket.
Kicsit úgy érzem, bocsánat, hogy közbeszólok, ez az utolsó megjegyzésénél is jutott eszembe, lesz egy korábbinál, hogy ön nagy bizalommal van az emberek iránt, amennyiben ezt említette, hogyha mondjuk felhívná a fideszes képviselők figyelmét arra, hogy az alma máterüket óvják meg, hogy ennek lenne bármi foganatja azok után, amit az elmúlt 14 évben látunk, hogy mi mindenre vehetők rá egyetlen zokszó nélkül. Illetve korábban említette ezt is, hogy a diákok, a magyar fiatalok, ha úgy tetszik, meg tudják azért választani azt, hogy ELTE vagy egy másik intézmény, tehát hogy van egy ilyen rálátásuk, amit nem is kétleg, de hát itt az idő azért nem ennek a mondjuk szabad szellemiségnek dolgozik, hanem valószínűleg nagyon jól látják a kormányban, hogyha ezt sokáig folytathatják, még akkor előbb-utóbb ezek a preferenciák el fognak halványulni, és jobb hiány, vagy egyszerűen azért, mert ott lehet tanulni máshol, meg az ELTE-n mondjuk már a körülmények sem adottak, oda fog menni nagyon sok ember. Tehát feladja ezt a szellemi ellenállást, hogyha ezt annak lehet nevezni.
Igen, értem, amit mond. Nézze, önmagában magyarnak születni nagy kaland az életbe. Magyar szociáldemokratának lenni, ez még egy fokozat. De ha egy politikus feladja az emberekbe vetett bizalmát, és elveszíti a humorérzékét, akkor gyorsan hajtsák el a politikából, mert abból nagyon nagy baj lesz. Pontosan értem, hogy mit kérdez. Azt kérdezi, hogy itt vagyunk a NER 14., lassan 15. évében. Ráadásul kétharmados többsége. Mibe bízik még a illet? Miért mondja azt, hogy egyébként azok a törekvések, amiket csinálnak, azok bukásra van ítélve, miközben egymás után kétharmaddal nyerték a választást. A tények állításával önnek igaza lehet, csak ugye én folyamatokban gondolkodó ember vagyok. A folyamatok a kultúrában és az oktatásban nem úgy működnek, mint egy képlet. Én nagyon nagy tisztelettel vagyok a képletekkel leírható tudományok iránt, már csak azért is, mert távolról tisztelem őket, ugyanis nem érte. De a szellemtudományokba, a humán tudományokba és a művészetekbe ezt nem lehet így leírni. Ön a legtehetségesebb írót is ide hívhatja, és azt mondhatja neki, figyeljen, én vagyok a miniszter, most írjon egy jó könyvet. Az az ábra, hogy vagy tud írni akkor, vagy nem. Ez nem egy automata. Bedobom az 500 forintos, kidobja a kólát. Hol kidobja, hol nem. Nincs olyan, hogy azt mondom, már pedig kétharmadom van, megértetted, költő? Írjál egy jó verset. Ebből nem lesz jó vers. Vagy jön, az is lehet, vagy nem. Ezt nem lehet így megrendelni. Ezért mindaz, amiről beszélünk, egyébként magát az oktatást is áthatja ez a dolog, a kultúrát mindenképpen. Még a legnagyszerűbb színész is tévedhet a 87. előadásnál, amit már megcsinált. Ezek emberi dolgok. Ezért, hogyha a politika azt akarja megmondani, hogy legyél jó színész, leírhatod, csinálhatsz belőle paragrafust, kétharmaddal el is fogadhatod. Ettől még nem lesz. Ha feltételeket teremt, hogyha bizalma van, hogy konkrétumot mondjak, 2003. decemberében fogadtuk el a filmtörvényt. Őszintén hittünk abba, megjegyzem, az egyik utolsó belpolitikai jellegű törvény volt, amelyet akkori többség és akkori ellenzék tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadott el. Az én hátam mögött ott ültek rendezők, színészek, akik az akkori kormányoldalt támogatták. És velem szemben ott ültek rendezők, színészek, akik az akkori ellenzéket támogatták. És együtt csináltuk meg a filmtörvényt. Nekem nem mondja senki, hogy nem lehet. Amiben benne volt a bizalom, hogy ezzel elősegíthetjük egy új filmes generáció felnövekvését Magyarországon. Eltelt azóta 20 év. Kérem, nézzék meg Mundrucóék, Fábrék, Pálfiék generációját. Nem rendelheted meg a tehetséget, de hogyha a kultúra finanszírozásba hozzá tud segíteni, nem adhatod az inspirációt, de hozzásegítheted ahhoz, hogy egyébként legyen érdemes rendezni, meg gondolkodni. Így csatolok vissza az ön kérdésére. Tudnilik, hogy eljöhet-e az az idő, amikor egy új intézményrendszert csak azért, mert azt könnyebb a hatalomnak létrehozni, mint egy már meglévőt mondjuk a saját képére átalakítani, ez mehet-e? A színvonal sem megrendelhető. És azért a magyar felsőoktatás az Európai Uniós csatlakozás előtt is, utána meg különösképpen egy nagy nemzetközi, európai és nemzetközi körforgásban volt részt, vagy vett részt. A tudomány, az oktatás egyébként ilyen. Tudomány van, és ezen belül van magyar tudomány és kutatás. Ezért ebből kiszakítani, és azt mondani, hogy már pedig ezzel megcsináltam a minőségi intézményt, ez így nem fog menni. Viszont károkat lehet okozni. Elmondok károkozást. Az a nemzedék 30-as, az egyetemen nemrég végzett 20-asok, 30-asok, a legkülönbözőbb tudományterületeken nem egyszerűen nyelveket beszélő, hanem meglepő dolgokat a saját tudományokba bizonyító emberek. Ezeknek kérem, nem túlságosan nehéz a Zaragozától Frankfurtig és Manchestertől Lyonig elhelyezkedni. Sőt, szívesen várják őket, és nem csak a magyar orvosokat, hanem csak hát pontosan az kellene az országunknak és az ország oktatás politikájának elérni, hogy az a képzés, ami itthon van, az persze menjenek, lássanak világot, és a külföldön megszerzett tapasztalatot is hozzák haza, és itthon kamatoztassák. Én úgy látom, hogy ezek a törekvések, amiről önök kérdeznek, és amiről én próbálok beszélni, ez nem ezt hozza. Van arra védekezés, hogyha ennyire nem akarjátok, hogy az intézményen belül működjön az élet, akkor mi a válasz? Az 2 perc múlva a Salzburgi Egyetemen köszönsz annak a oktatónak, akivel tegnap még a múzeum körúton találkoztam.
És hogyha most a magyar tudomány és a tudomány, mondjuk az európai tudományosság helyzetét említette, akkor ugye muszáj megemlítenünk, ugye, hogy a kormány bizonyos intézkedései miatt Magyarországot ért szankciók egy része a tudományos életet is érinti. Ugye egyetemek, kutatóközpontok kerültek nehéz helyzetbe, és ennek kapcsán újra és újra felmerül, hogy vajon ez mekkora károkat okoz majd. Ezt hogyan látja, hogy milyen helyzetben lehet majd a magyar tudomány?
Igen. Nagyon ritkán van alkalom erről beszélni, ezért őszintén köszönöm a Magyar Hangnak és önöknek, hogy ilyen témákat megpendítenek, mert erre nem fognak százezrek ide kattintani, miközben a jövőnk egyik meghatározó kérdés. Ezért felelősséggel kell erről beszélni. 2 programról beszélünk. Az egyik a diákokat, diákcserét érintő Erasmus program. Az Erasmus program és az Erasmus Plus mondjuk az egyszerűség kedvéért sok ezer magyar diák számára teremti meg 3-6 hónapos időtartamra hogy egy másik Európai Uniós tagországba ismerje a nyelvet, az egyetemet, az oktatást. Tök jó, főleg egy izolált nyelvű országba. Ugye 1100 éve próbálkozunk, hogy a magyar nyelv az Európában általánosan beszélt nyelv legyen, idáig korlátosak az eredményeink, ha ez így van, akkor érdemes nekünk megtanulni idegen nyelveket. Ebbe az Erasmus ezért nekünk, azt kell mondjam, hogy nagyobb plusz, mint egy spanyolnak, egy németnek, vagy egy franciának, aki hát azért más-más részein a világnak, de a saját anyanyelvén mégiscsak el lesz. Mi meg nem, mert magyarul csak a magyarok beszélnek. Ezért ez egy csapás. De ennél hosszabb távon sokkal súlyosabb a másik. Ez az Horizon program, ami az Európai Unió kutatási együttműködése, kutatócsoportok, felsőoktatási intézmények kutatócsoportjai között, amelyek közös pályázat esetén Európai Uniós többségi finanszírozást kapnak. Önmagában a terv nagyszerű. Itt most félreértések vannak, mert azt gondolják, hogy na jó, hogyha ebből a magyar említett alapítványi egyetemeket, kutatókat, kutatócsoportokat kizárták, akkor nem kapunk Y millió eurót, hogyha ezt betesszük a magyar költségvetésből, ez történt. Akkor ez meg is oldódik. De ezt kérem, ez nem anyagi jellegű, hogy úgy mondjam, megszorítás. Nem pályázhatnak ezek az egyetemek, ezeknek az egyetemeknek a kutatócsoportjai közös projektekre. Velük más Európai Uniós egyetem kutatócsoportja nem adhat be pályázatot. Ennek a megítélése a magyar politikai életben ritka, ugyanakkor szélsőséges. Elmondom az én véleményemet. És ez az én véleményem, nem tudom azt mondani, hogy az ellenzék úgy gondolkodik, hogy majd elmondja ki, hogy gondolkodik. Én szerintem ez a magyar tudományos életre és kutatásra nézve az egyik legnagyobb csapás, amit az elmúlt 70 évben magyar kutatás elszenvedett. Azért mondok 70 évet, hogy rendszerváltáson innen és rendszerváltáson túli időszakról beszéljünk. Az 1970-es évek második felétől, bőven a rendszerváltás előtti időszaktól olyan kutatási együttműködések indultak meg, akkor még nem beszélhetünk Európai Unióról, tehát beszéljünk mondjuk az egyszerűség kedvéért nyugat-európai, de amerikai felsőoktatási intézményekkel és kutatócsoportokkal, amely magyar kutatók nemzedékeinek alapozta meg a tudását, és egy intézményes együttműködési hagyományt teremtett. Ezek a kutatások nyilván nem önmagában a konkrét kutatás, hanem hogy együtt dolgozunk németekkel, franciákkal, olaszokkal, belgákkal. Ez nyilván a rendszerváltás után egészen egyszerűvé és gördülékennyé vált, de hazudik, aki azt mondja, hogy azelőtt nem volt semmi. Ez, még egyszer mondom, évtizedes hagyomány. Ennek az intézményes formáit vágja el most az Európai Unió azzal, hogy a magyar kormány nem tudta, nem akarta teljesíteni azokat a feltételeket, amelyeket egy közös finanszírozás esetén meghozott. Hogy ott húzódna a határvonal, hogy egy ellenzéki ennek örüljön, mert akkor a kormányon ütnek, a kormánypárti meg busongjon. Ez egy jó nagy marhaság. Ez egy jó nagy marhaság. Ilyet csak az mond, aki nem élt benne a kutatásba, az oktatásba. Ezért én azt kívánom, hogy az az együttműködés, amiről az előbb beszéltem, az mielőbb álljon helyre. De ennek a helyreállítási munkáit nem tudja a Budapesti Műszaki Egyetem gyorsaságkutató-kutatócsoportja megoldani, ahogy egyébként a Mohács kutató-kutatócsoport se tudja az ELTE bölcsészkarán megoldani. Ez az oktatás, illetve kulturális diplomácia a mindenkori kormány feladata. Oldják meg! Van azonban itt egy másik veszély is. Az előbb már részben próbáltam erre felhívni a figyelmet. Olyan nincsen, hogy a világtudományon belül van egy határokkal elkülönített Európai Uniós tudomány. Itt a világon folyik egy valóban világméretű, tudás alapú verseny. Szinte minden, ami a hétköznapjainkban természetes lesz. Az ilyen kis mikrofon, az, ahogy a szerkesztő kollégái számítógépen végzik a munkájukat, majd az interjú után telefonon, mobiltelefonon megnézzük a híreket és fölhívunk valakit. Ezt kérem, azért mégiscsak az elmúlt néhány évtized, nem évszázad, néhány évtized eredménye. Hogyha megértjük, hogy ez egy tudás alapú világverseny, akkor azt is látni kell, hogy az Európai Unión kívül árgus szemekkel figyelik azokat a magyar kutatókat, kutatócsoportokat, amelyek most kiesnek a közös kutatás lehetőségéből a magyar kormány politikája miatt, és a Távol-Keletre, vagy éppenséggel Nyugatra, már hogy a Nyugathoz képest is Nyugatra. Nem csak az Egyesült Államokba, de arra felé. Őket, mint kutatócsoportok megszerezzék. Én tudok olyan kutatócsoportról, aminek tisztelettel kérem, értsék meg, nem fogom elmondani, hogy melyik, hát nem a történettudományból, ahol a kutatócsoport egészével tárgyal egy távol-keleti ország, 5 éves szerződést ajánlva 6 magyar kutatónak azzal, hogy családjaikkal együtt mehetnek oda, a saját területükön a legjobb infrastruktúrát biztosítják számukra, de a kutatás eredményüket kizárólag annak, a nem Magyarországnak, annak az országnak a saját kutatási rendszerébe kell publikálni. Ez és ilyen az, amit veszélyeztet az országunk.
Az, amit mond, bocsánat, hogy közbevágok, hogy ez az országnak, a hazai tudományosságnak, meg amiről korábban beszéltünk, az oktatásnak, a kultúrának, ez mind rossz, ez világos. De ugye mégis csinálják nagy léptekkel, arról is már ugye beszélt, hogy ez egy nagy mozaik, vagy igen, egy nagy kép egyik mozaikja, ami éppen most a helyére kerül, vagy most akarják odailleszteni, de mindez a kormányhatalomnak szemlátomás nem rossz. Tehát ők ezt a folyamatot nem próbálják gátolni semmilyen módon, sőt, inkább fokozzák a nyomást ezeken a területeken. Hogy lehet, azon túl, hogy beszélünk erről, hogy lehet tenni ez ellen? Tehát hogyha az, hogy kutatócsoportok akár egészben eltávoznak külföldre, ez nem hatja meg a kormányt, nem zavarja, akkor mi lehet az az eszköz, amivel meg lehet fordítani ezt a folyamatot?
Igen. Először is a kérdése első részére. Ez nem csak úgy történik. Hát ez egy tudatos politika. Az előbb elmondtam, ahogy tudatos politika volt a teljes politikai tér megszerzése. Ez nem egyszerűen kétharmad. Hogy értsék, egy nálam idősebb, az én pártomhoz tartozó egykori vezető a következőt mondta nekem. Én ugye a 2002 utáni összes baloldali kormánynak tagja voltam, de nem voltam tagja 94 és 98 között kormánynak. Akkor az akkori koalíciónak kétharmada volt, sőt, 70% fölötti többsége. És azért, hogy mégis megtörténjen valamiféle kiegyenlítés, az volt a megállapodás, hogy az országgyűlés bizottságaiba, mint hogy az egyharmados szintet az akkori ellenzék javaslata nem tudta elérni, mert nem volt egyharmada. Ha nincsen egyharmadod, nem mehet a plenáris ülésre a vita. Ha nincs plenáris ülésen vita, az ország közvéleménye, beleértve a sajtó munkatársait, sokkal kevésbé tudnak erről tudomást szerezni, hogy az akkori kormánytöbbség ilyen esetekben mindenhol segítse hozzá a kisebbségi véleményt ahhoz, hogy elérje az egyharmados szintet, és vigyünk mindent plenáris ülés elé. Majd a későbbiekben egy a kormányváltás utáni vezető, akivel erről beszéltem, azt mondta, így volt, elég hülyék voltatok. Tetszik érteni ezt? Ez kétharmad és kétharmad felfogás közötti különbség. A mostani, a negyedik kontinuus kétharmadban pedig ez egy politikai életvitel. Ez egy majd másfél évtizede megszokás. Kérem, aki 25 évesen az egyetem elvégzése után akkor került be a Fidesz államgépezetébe, az akárhogy is nézem, 40 éves meglett ember, nagy valószínűséggel családapa vagy családanya, akinek az egyetem utáni felnőtt élete abba szocializálódott, hogy amit kigondolnak, az utána a valóság. Ez nem jelenti azt, hogy ez a színvonal emelkedését hozta. Hogy lehet ezzel fellépni, ez ellen fellépni, a kérdése önmagába felveti annak az értelmét, hogy ma valaki ellenzéki legyen. Mert hiszen olyan körülmények között, már hogy tudnék egyharmadnál kevesebb részarányjal, és azt is egy roppant szegmentált ellenzéki környezetbe, ezen belül én ráadásul megkülönböztetek demokratikus ellenzéket és radikális jobboldalt, nem tudom váljuk vállalni a semmilyen fajta közösséget, hogyha ezt még leszámítjuk, akkor pedig még kisebb arány. A véleményemmel, azzal, hogy megpróbálok minden alkalommal felkészülni interjúra, írásra, felszólalásra, hogy megpróbáljam másokba is megőrizni azt a tudatot és hitet, hogy ennek az országnak az oktatás, a kultúra az egy meghatározó része, és hogy érdemes kritikusan gondolkodni, hogy a színvonal emelésnek nem ez az útja, hogy létezik egy olyan felfogás, amelyik nem a hatalmat állítja az oktatás középpontjába, hanem a gyermeket, hogy a magyar kultúrát és a magyar tudományt állítja az ország egyik fókuszába, és nem azt, hogy uralkodjak rajta. Én megszoktam, hogy először kisebbségben vagyok, és nem úgy alakulnak a gondolataim, vagy képviselem a gondolataimat, hogy csak olyan gondolatokat mondok el, aminek vélhetően többsége van, hanem hiszek a gondolataim igazába, meg hiszek abba, hogy az egyetemi autonómia, a művészeti szabadság, egy színházi darab rendezőinek alkotói szabadsága, egy költőnek meg írónak az a feltételrendszere, hogy egyébként nyugodtan, már abban az értelemben nyugodtan, hogy a körülmények számodra biztosítottak, alkossál, hogy ez ennek az országnak hoz. És addig, amíg nem látom, hogy az Alföld alatt egy nagy összefüggő kőolajmező van, és valaki rá nem döbbent, hogy a bükk az igazából egy egységes aranytömb, addig én az országunknak ebbe az erejébe hiszek.
És akkor itt viszont a végére, bár nyilván kulturális, kulturpolitikai beszélgetés, de mégsem mehetünk el szó nélkül az aktuális közéleti politikai események mellett, már csak azért sem, mert hatással vannak nyilván a kulturális, vagy hatással lehetnek a kulturális életre. Most az elmúlt hetekben, hónapokban elég turbulenssé vált a magyar közélet, a politika. Hogyan látja ezt? Azért is kérdezem, mert hogy régi motoros pártpolitikusként most ugye Magyar Péter felbukkanása az elemzők szerint is átrajzolhatja valamelyest a politikai térképet, és hát egy olyan változást indíthat el, ami az elmúlt években talán elképzelhetetlennek is tűnt a társadalom számára. Hogyan éli meg az eseményeket, és mit gondol, mi lehet ennek a kifutása?
Izgatottan élem meg az eseményeket. Ezt a régi motoros kifejezést, ezt valahogy cseréljük rá, mert már azóta sokkal jobb és újabb motorok vannak, de természetesen érte. Nézze, én a Magyar Szocialista Párt alapítója vagyok. 1989-ben Bécsből hazajöttem az ösztöndíjamat otthagyva, hogy az akkori új magyar köztársaság kikiáltásán ott lehessek a Kossuth téren, és hogy alapítója lehessek a Szocialista Pártnak. Ennek 35 éve. Persze. Az emberbe lerakódnak tapasztalatok, és változnak gondolatok. De én, ahogy akkor, most is egy magyar szociáldemokratának tartom magam, azzal az elkötelezettséggel, amiben fontos magyarság és európaiság egysége, és az a nagyszerű, már lassan 200 éve megfogalmazott, de akkor is időtlenül nagyszerű gondolat, amely haza és haladás ügyét össze akarja kötni. Ezért mindaz, amit látok, még mielőtt bárki megkérdezi, szerintem igenis tele volt a Kossuth tér. Az, hogyha tele van a Kossuth tér, az egy Kossuth térgyi ember. Aki ezt vitatja, az ostoba. És hallom tényleg ezeket a nevetséges számháborúkat. Én javaslom itt a Magyar Hangnak is, hogy vezessük be ezt az új politikai mennyiségmérő egységet. És akkor nem kell azt mondani, hogy hány ember, egy Kossuth térnyi. Itt valamivel több, mint egy Kossuth térnyi volt, de látom, még az utcákban is álltak. Komoly teljesítmény. Az a véleményem, hogy minden, ami gyengíti a NER-t, azt én kedvelem. Hosszabb távon pedig, és ezt tisztelettel kérem, majd kérjék rajtam számon, szívesen jövök fél év múlva, egy év múlva önökhöz. A politikában az én tapasztalatom szerint a tartalomnak és az ütemezésnek ugyanolyan fontos a jelentősége, hogy mikor mit csinálsz. Ugyanannak a gondolatnak egészen más hatása lehet, hogyha a megfelelő időpillanat előtt vagy után mondod. Mi most június 9-ére készülünk. Önkormányzati és európai parlamenti választásra. Azt szeretném, és azért dolgozom, hogy Nyírbátortól Szombathelyig és Pesterzsébettől Pécsig társaim, demokratikus elkötelezettségű magyar emberek, minél többen polgármesterek, önkormányzati képviselők legyenek, és szerintem jó esélyünk van. És azt is szeretném, hogy a közös listát, amit másik két párttal, a demokratikus koalícióval és a Párbeszéddel csináltunk, minél több európai parlamenti képviselőt hozzon. És hogyha június 10-én vagy azután megkérdeznek, akkor a június 9-i eredmények ismeretében érdemes újabb, akár 2026-ig terjedő időszakról beszélni. Most áprilisban hallok olyan véleményeket, meg kérdéseket, hogy ki kivel fog koalíciót kötni 26-ra. Szóval, 2024 eredményének ismerete nélkül 2026-ról beszélni, vagy felelőtlenség, vagy ostobaság. Ezért lássuk azokat a fejleményeket, amelyeknek világos mérője itt lesz éppen két hónap múlva, és azon eredmények birtokába lehet aktuális, úgy gondolom, hogy a cikluson belül, a ciklus második felére, vagy a 26-os választásokra történő felkészülés dolgáról beszélni. A többi az lehet egy olyan nyilatkozat, amit kétszer bevágnak az esti tévéhíradóba, de jövő hétre már nem fognak emlékezni rá, mert semmi, de semmi értelme nincs. Ezeket a folyamatokat érdemes nézni. Viszont, hogyha két kérdéscsoportot összekötjük, az oktatás kultúra kérdését és az aktuális helyzet kérdését, azt gondolom, hogy az a felelősséggel gondolkodó politikus, aki aktuális helyzetekből ítélve is képes azokat a nagy folyamatokat látni, és azokat befolyásolni akarja. Az a dolgunk politikusként, amelyekről az előzőekben kérdéseikre oktatás és kultúra ügyébe próbáltam tehetségem szerint válaszolni.
És akkor még egy nagyon gyors kérdés csak a végre, hogy ez felmerült már a június 9-e, hogy mit gondol az a válság, a gazdasági és morális válság, ami mögöttünk van, ami nyilvánvalóan érintette a kormányt, és a szavazóbázisát, az mennyire jelenik majd meg a szavazatokban?
Nagyon, és nem csak június 9-én. Itt nem egy idézőjelbe tett szokványos, aktuál politikai probléma volt. A morális válságoknak a történelemben kétfajta jellemzőjük van. Az egyik a nagyon gyorsan, nagyon nagy visszhangot vált ki. Az, ami történt, a köztársasági elnök asszony lemondása, az igazságügyi miniszter lemondása, hadd ne menjek be a részletekbe, az ugye nagyon gyorsan, szinte az ország egészével elterjedt. Hát aki ebbe az országban nem tudott, arról már nagyon nehéz hozzájuttatni információt. És van egy egészen más hatása. Ez, ahogy lassan, lassan beépül a gondolatainkba, a szöveteinkbe, ami kialakítja azt a gondolkodásmódot, hogy rájuk lehet-e bízni az országon. A morális problémák egy politikai közösség számára mindig gyötrőbbek és sokkal hosszabban tartóak, nehezebben kezelhetők, mint akár egy súlyosnak látott aznapi válság, amit egy jó döntéssel a politikusnak az a legfontosabb tulajdonsága egyébként, hogy tudjon dönteni. Hát mi döntéshozók vagyunk, ezzel bíznak meg a választók, a döntéshozónak az a dolga, hogy döntsön. Ha nem jól dönt, el kell hajtani, hogyha jól dönt, akkor érdemes arra, hogy továbbra is megbízzák a döntésekkel. A morális problémák azok mindig hosszabb időn keresztül épülnek be a gondolatainkba, tehát azt gondolom, hogy túl június 9-én is ez hatni fog.
És nagyon szépen köszönjük.
Nagyon köszönöm a meghívást és köszönjük a kérdéseiket.
Szépen. És ahogy ugye Szabolcs az elején elmondta, így a végén ismételjük meg, hogyha amennyiben tehetik, kérjük, támogassák a Magyar Hangot, kövessenek bennünket a Facebookon, iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra, és fizessenek elő a lapra, hogy továbbra is készíthessük ezeket a műsorokat. És akkor még egyszer Hiller István volt a vendégünk, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük
és
szépen.
Visszatérünk akkor, ahogy éget a szaván fogjuk, megkérdezzük, hogy hogyan alakultak a belpolitikai események. Még egyszer köszönjük a figyelmüket.